Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján az ő örömüzenetét szeretném hirdetni nektek, ezen a vasárnapon olvashatjuk a Máté írása szerinti evangélium 14. részében a 22. verstől a 33. versig terjedő ige szakaszból. Hallgassuk meg fennállva Istennek igéjét. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykolódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértetés, ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban, Isten fia vagy. Eddig az írott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, kedves hittanos szülők, ünneplő keresztelő család, gyászoló, hozzátartozók. Az elmúlt héten a táborban egy kis csoportos beszélgetés alkalmával azt kértük a tiniket, már a legnagyobb csoport tagjait, hogy mutassanak olyan személyes tárgyakat, amelyek valahogy mindig ott vannak kéznél, amit maguknál tartanak, kötődnek hozzá, az ő személyes kincsük, és tegyük be középre, és beszéljen mindenki egy kicsit a saját kincséről. És az egyik leányzó betett egy kis vonatjegyet. Azt mondta, hogy ez az a vonatjegy, amivel először utaztam Kiskohalasról Kunfehértóra egyedül. És számomra ez nagyon becses, és mindig magamnál hordom. Milyen nagy dolog is ugye az, amikor az ember valóban önálló lehet, és ez a szabadságnak ez az érzése elfogja, bizonyára nem kis szorongással ült föl a vonatra, de összességében hihetetlen jó érzés volt, hogy most már ő ezt meg tudja tenni. És gondolok most azokra a kisgyermekekre, akik most először voltak szülők nélkül a táborban, milyen lehetett az számukra, szülők nélkül egyedül ilyen hosszú ideig lenni, talán azt érezhették, hogy be vannak dobva az életbe, szülők nélkül. Az önállóság tehát egyrészt büszkeség, másrészt valami félelmetes dolog. A felolvasott történetben Jézus is próbál egy kicsit leválni a tanítványoktól, egyedül lenni, és elküldi a tanítványait nem egy veszélytelen helyre, a Galileai tengerre csónakkal, ami bár bizonyára nem volt egy ismeretlen hely számukra, de akármilyen ismerős is volt, az bármelyik pillanatban félelmetes ellenségé változhatott a hirtelen kitörő viharok miatt. És hagyja Jézus azt, hogy megtapasztalják ezek a tanítványok, mit jelent az bedobva lenni az életbe. A mai embernek is talán ez az alapérzése, hogyha voltak is olyan korszakok, amikről azt gondoltuk, hogy kiszámítható, van benne állandóság, hát most már biztos nem gondoljuk így. Mindenki úgy érzi, hogy be van dobva, az élet kiszámíthatatlan, az egyik pillanatban úgy tűnik, hogy minden rendben van, és a következő pillanatban történik valami más. Ilyen az élet. Ilyen a szabadság. Az ember úgy érzi, be van dobva. De hogyan segít nekünk Jézus? Hogyan segít a mai embernek Jézus, aki teli van ilyen szorongással, és ezzel az érzéssel küzd, hogy elengedték a kezét, és be van dobva az elemek közé, olyan félelmek, fájdalmak, gondok közé, amelyhez képest ő kicsi. Ugyanaz a Jézus, aki megtapasztaltatja velük és velünk a szabadságot, de ő az, aki aztán egyszer csak megjelenik, és jószülő módjára azt mondja, hogy itt vagyok. Bár sokkal többet nem mond ennél. Azt mondja, itt vagyok. És hát mit kezdünk mi ezzel az információval, hogy ő jelen van? Itt van. Péter szeretné, hogyha ennél kicsit kézzelfoghatóbb segítség lenne, illetve hát valami módon a szabadságnak az a oldala igaz rá, hogy szeretné átélni ennek a mérhetetlen büszkeségét, jó érzését, hogy valaki a tengeren jár, hiszen Jézus látja a tengeren közeledni, és ő is szeretne valamit ebből átélni, de aztán a büszkesége hamar kétségbeesésbe fordul át, ilyen a mai ember is, vagy nagyon büszke embereket látunk, vagy nagyon kétségbeesett embereket, és a kettő között, minthogyha nem lenne semmi. És ott van Jézus, akinek azt mondja, hogy mondd azt, parancsold nekem azt, hogy oda menjek. És szeretné ezt az egész dolgot úgy intézni, hogy ez parancsszóra történik. Milyen érdekes ez is, hogy valami módon mi mindig szeretnénk kiküszöbölni a kockázatot az életünkből, hogyha valami merész dolog is jut eszünkbe, azt is szeretnénk, hogyha abból ki lehetne spórolni a rábízásnak, az odabízásnak a mozzanatát is, ha az egész ez olyan parancsszóra történhetne. Miért nem mondja azt az Isten sokszor nehéz helyzetekben parancsszóra, hogy múljanak el a szelek, vagy mi tudjunk fölé kerekedni ennek az egész helyzetnek. De Jézusnak a segítsége mindig elsősorban és alapvetően az ő jelenléte. És az ő biztató szava a számunkra. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. De különösebb utasítás, gyakorlati parancs, ami megspórolná a mi gondolkodásunkat, vagy kiiktathatná valami módon azt, hogy mi odabízzuk, rábízzuk magunkat. Nos, ilyen rendelkezés, instrukció nincsen. Mert bizony jól tudja ő, hogy mi az első adandó alkalommal fölcseréljük a lelki bizalmat a külső, megfogható, tapintható biztonságra. Ha megvan a külső anyagi biztonság, örömmel dobjuk el a bizalmat, mert már nincs rá tovább szükségünk. Megvan. Fogjuk két kézzel erősen. De azt szeretné Jézus, hogyha ezt mi nem iktatnánk ki. Hogyha ez a mindennapjainknak az alapvető része lenne. És ha mi pedig makacsul csak erre akarjuk használni őt, hogy segítsen nekünk fától fáig elérni a nagy szélviharba, vagy kikötőtől kikötőig a tengeren, és aztán, hogy hadd horgonyozzunk minél tovább, akkor az igaz ránk is, amit József Attila így mond, hogy úgy segített, hogy nem segíthetett. Bizonyos helyzetekben nem segíthet rajtunk, mert nem lehet és nem szabad kiiktatni ebből az életből a bizalmat, mert az hazugság lenne. Mert ez az élet, ez nem ilyen. És az a kérdés, hogy mi mit kezdünk Jézus erőt sugárzó, nyugodt jelenlétéből, aki ott jár a tengeren. Hogyan segít ez nekünk? Két dologról szeretnék beszélni. Jézus úgy segít nekünk elsősorban, úgy szeretné bennünk helyreállítani, úgy szeretne rajtunk segíteni, hogy először is helyreállítja bennünk a helyes arányokat. Hogyha elolvassuk ezt a történetet, és megkérdezzük utána, hogy ki mit látott, mit hallott ebből a történetből, mi ki is próbáltuk ezt a fiatalokkal, hogy mit látsz? És legtöbben ilyeneket írtak, hogy látom a vihart, a tengert. Van, aki próbált kétfele figyelni, hogy látom Jézust is, de alapvetően a tengert látom. Vagy valaki ilyet írt, nagyon szemléletes, hogy azt látom, hogy jön velem szemben egy hullám, és arcol csap, és a sós víztől aztán nem látok semmit. Tényleg az élet ilyen, nem? Hogy jön, arcul csap, és aztán a könnyeinktől, a sós víztől nem látunk semmit. De ez a történet úgy kezdődik, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait, aztán pedig minden verszakban olvashatunk valamit, hogy ő mit tett. Jézus a tengeren járva közeledett. Akkor meglátták őt, de Jézus azonnal megszólalt. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter szól, hogy Uram, aztán mondja Jézus, hogy jöjj. Elindult a vizen, Jézus felé ment. Minden verszakban találunk valamit. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. És így fejeződik be a történet, a hajóban lévők leborultak, azt mondták, valóban Isten fia vagy. Vagyis a történetben négyszer annyit hallunk körülbelül Jézusról, mint a viharról, vagy a külső körülményekről. És azért is íratott meg ez a történet, hogy egy kicsit gondolkodjunk el az életünkben ezekről az arányokról. Az elbeszélés azzal kezdődik, aki a mi nagy segítünk, és azzal végződik, aki megdicsőül ebben a történetben. És általában itt van a gond az arányérzékkel, mert a mi arányérzékünket az torzítja a fájdalom, a riadalom, vagy az önimádat. Mert sokszor egy-egy nehéz helyzetből is mi akarunk jól kijönni. Csak azért is meg akarjuk mutatni, még akkor is, amikor már az Isten kísértésnek számít. Olvastam egy jó könyvet, Max Lucado Harc az óriásokkal című könyve, mindenkinek ajánlom, és nagyon szép már mindjárt az elején, ahogy leírja azt, hogy Dávid, aki Góliáttal harcol, erről szól az egész könyv. Mikor készül a harc, oda megy a patakhoz, és belenéz a patak vizébe, hogy lapos kavicsokat, köveket keressen. És azt írja itt a szerző, hogy bizony mi sokszor vagy azt gondolnánk, hogy ez a fiatal, szép ifjú a saját arcát nézi a vízben, de nem így van, ő a köveket keresi. De sokszor mi még a harc hevében is, még a nagy ellenségre való összeütközésre készülve is saját arcunkat csodáljuk, annak a tükröződését a vízben. És azt akarjuk hallani, hogy milyen fontos volt az én szerepem, hogy én milyen ügyesen meglovagoltam a hullámokat. És persze nem is a viharról szól elsősorban a történet, és akkor állnak helyre az arányok, hogyha ezt meglátjuk. Nagy veszély ennek az egész történetnek, hogyha úgy kezdjük el értelmezni, hogy mindjárt és azonnal egyből arról beszélünk, hogy igen, ilyen a mi életünk, viharok jönnek, és az egész történetnek a központjában ott van a hívő, de aggodalmaskodó ember, aki küzd a maga életével. Na most, hogyha ezt a magyarázatot erősítjük, vagy ezt a magyarázatot hangsúlyozzuk, akkor tulajdonképpen megerősítjük az emberekben amúgy is meglévő emberközpontú világképet, hogy minden rólam szól. Hogyha ezt a történetet így értelmezzük, hogy minden rólam szól, és elsősorban is rólam szól, akkor gyakorlatilag csak azt erősítjük meg, ami a világban van, és ugyanazzal a szomorúsággal, reménytelenséggel fogunk hazamenni. De hogyha gondosan elolvassuk ezt a történetet, azt látjuk, hogy az a jó benne, hogy ez nem rólunk szól, nem, a figyelem nem ránk összpontosul, a reflektor fény az nem mi rajtunk van, és ebben óriási jó hír van. Mert ez azt jelenti, hogy a világ összes vihara az nem miattam van. Azok vannak, azok a viharok, és én is benne vagyok. De ez mind nem rólam szól. A kérdés az, hogy tudunk-e kellő hangsúllyal beszélni a Jézusról, mint Úrról. Ez a tétje ennek az ige hirdetésnek, ez a tétje annak, hogy ahogyan olvassuk ezt a történetet. És erre való minden Isten tisztelet is. Hogy úgy jövünk ide, hogy teli vagyunk gonddal, teli vagyunk önmagunkkal, teli vagyunk emberrel, de aztán elkezdünk egyszer csak énekelni, kiszakít valami bennünket az időből, kiszakít valami bennünket az életünknek ebből a önmagunk körül forgolódó valóságából, és azt énekeljük egyszer csak, hogy az Úr bír ez egész földdel. És aztán helyreállnak az arányok, vagy kezdenek kigömbölyödni az arányok a lelkünkben. Hihetetlen nagy szükségünk van erre. Amikor teli vagyunk már unásig önmagunkkal, hogy teli legyünk az Isten szent lelkével, mert arra van nekünk szükségünk. Ennek persze van egy fontos feltétele. Valamit el kell engedni. A táborban megtapasztaltuk azt, sok kisgyerekkel beszéltem, akik bosszankodtak a rossz időjárás miatt. Azt mondták, én fürödni jöttem ebbe a táborba. Hát mondom, lehet, hogy azért jöttél ide, de most már akkor valami más célt kell találni, mert az sajnos nem fog összejönni. Egyszer voltunk egyébként fürödni, 12 év fölötti élő ember nem ment bele a vízbe, a kicsiket ez nem zavarta egyébként, és a felnőttek közül kijelöltünk egy áldozatot, akinek ott kellett kékülnie a vízben, de egyébként nem vállalta volna senki. Szóval a gyerekek közül sokan nagyon határozott célokkal jöttek. Valaki azt mondta, hogy szeretnék a barátnőmmel tölteni minél több időt, aztán kiderült, hogy a barátnő meg nem foglalkozik velem. Nem úgy alakult a dolog. Közben pedig sok csodálatos és nagyszerű dolog történt. Versenyek, akadályversenyek, lehetőségek arra, hogy jól érezzük magunkat, sőt, hogy barátkozzunk. És valaki aztán a tábor végére egyszer csak rájött, hogy van itt egy kislány, aki már régóta keresi az én barátságomat. És felfedezett valaki mást, de ez el kellett engednie azt, aki ez annyira görcsösen ragaszkodott. Vagy föl kellett fedezni azt, hogy milyen jót lehet számháborúzni borult időben az erdőben, ez is legalább olyan jó, mint hogyha a strandon lehetünk. És akkor egyszer csak helyreáll az öröm, helyreáll a béke, hogyha el tudjuk engedni a kis magángörcseinket, a mindenáron előre programozott kis terveinket, és azt, hogy mindenképpen az én akaratom teljesüljön. Ez az egész hét egy nagy példázat volt arra, hogy milyen az élet, és hogy mi is pontosan olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Ha nem az történik, amit mi akarunk, akkor ez teljesen eltorzítja az arányérzékünket, és onnantól kezdve nem tudunk örülni annak, aminek lehetne. De ha ezt elengedjük, akkor az Isten megajándékoz bennünket. Visszakapjuk az örömünket, visszakapjuk a lelki békénket. Második nagy segítsége Jézusnak az, hogy ő azért van ott, hogy rá lehessen és kelljen figyelni, összpontosítani, fókuszálni. Azt mondja, jöjj, és azért mondja ezt, hogy abba az irányba nézzünk, őt figyeljük, és azt olvassuk, hogy amikor Péter a szelet kezdte figyelni, akkor hirtelen elveszítette Jézus szem elől, és elkezdett süllyedni. Ugye olyan ez az egész, mintha valaki egykerekű biciklivel tanul menni, aztán ha elkezdenék lögdösni jobbról, balról, nem könnyű dolog ez. Nekünk is újra és újra tanulni kell ezt a Jézusra figyelés, mert a szél az lögdös minket jobbra, balra, mindig van valami, ami hirtelen, ilyen hullámszerűen újra csak kétségbe ejt bennünket, és ezt bizony gyakorolni kell. Gyakorolni kell ezt az összpontosítást, ezt a figyelést, ezt a nézést. Szintén ebből a könyvből hadd olvassak valamit, ami arról szól, hogy mire figyelt Dávid, és mire figyeltek a többiek. Ez még a csata előtt van. Senki más nem beszél Istenről. Dávid viszont másról sem beszél, csak Istenről. A történetben újabb cselekmény jelenik meg. Ez már nem csak egy Dávid kontra Góliát eset, hanem Istenre figyelés kontra óriásra figyelés eset. Dávid azt látja, amit mások nem, és nem hajlandó látni, amit mások látnak. A pásztor fiú szemén kívül minden más szem a brutális, gyűlölettől lihegő behemótra tapad, Dávidén kívül minden tájoló a filiszteus csarcsillagára állt be, Dávidén kívül minden egyes nap erről a félelmetes eseményről szól. Az emberek ismerik az óriás gúnyolódását, követeléseit, hatalmas méretét és kevés járását. Góliátra szakosodtak. Dávid Istenre szakosodott. Természetesen látja az óriást, ám Istent hatalmasabbnak látja. Hallgassuk csak a fiú csata kiáltását. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Figyeljük meg a többes számot, Izrael csapatai, csapatok. A közönség megfigyelő, csak egy izraeli csapatot lát, Dávid azonban nem. Szóval Dávid Istenre szakosodott. És ezt kell nekünk is megtanulni, ezért járunk ide, hogy szakosodjunk Jézus Krisztusra, hogy megerősödjünk annak a látásában, hogy őnek, neki hatalma van az életünk minden egyes területén, és amit még nem tudtunk odaadni, ezt ezen a mai vasárnapon adjuk oda neki. Hogy lehessen ő Úr a mi életünkben. Olyan sok minden van ebben az életben, ami elvonhatja a figyelmünket, és megakadályozna az összpontosításban. De ezt a mai embernek nagyon meg kell tanulni. Nagyon meg kell tanulnunk koncentrálni, összpontosítani. Olyan ez, mint amikor valaki balettot tanul, vagy táncot, és tanul forogni. És azt mondják, hogy a forgásnak egyetlen titka van, hogy ne veszítse el az ember az egyensúlyát, hogyha egy pontot néz végig. Ezt kell nekünk is gyakorolni, ezt kell nekünk is megtanulni. Egyik ismerős mondta, aki bankban dolgozik, hogy hogyan tanítják meg a hamis pénz és a valódi pénz megkülönböztetését. Azt mondják, hogy annyi féleképpen lehet hamisítani egy pénzt, hogy nincs értelme a hamisítványokkal foglalkozni, hanem egy dolognak van értelme, az eredeti pénzt négyzetmilliméterről négyzetmilliméterre ismerni, az összes biztonsági jegyet fölismerni, számon tartani benne. Az eredetit kell nagyon jól ismerni, akkor nem fog az ember eltévedni a hamis között. Erre tanít minket ez a történet, legyünk mi is Jézus szakértők, gyakoroljunk, döntsünk mellette, hozzuk meg a magunk döntéseit, a sorrendre nézve, az arányokra nézve, és legyünk az ő tanítványai, mert Jézus nem arra hív bennünket, hogy utánozzuk őt, hanem arra, hogy kövessük őt, azt a mintát, amit ő adott a mi szívünkbe, azt az arányt, ami lehetővé teszi azt, hogy megtaláljuk az Isten segítő kezét, még a legelveszettebb pillanatokban is. Ezzel a biztatással kívánunk vigasztalást a gyászolóknak, kívánunk örömöt a keresztelő családnak, és adunk hálát a hittanos gyermekekkel együtt. Amen.